Ön a Kossuth Rádió éjszakai műsorát hallgatja. Gondolatjel, a Kossuth Rádió kulturális hetilapja. A műsorvezető Farkas Adrien.
Holnap megint lesz érettségiző gyerekem, szerencsére rutinos vagyok, már nem izgatom magam, izgattam már magam eleget. Tudni kell rólunk, hogy bár apusom komoly műszaki ember, mérnök volt, de egyetlen leszármazottjának sem adott, tehát egyetlen matematikához kapcsolódó gént sem, így aztán mindenki bölcsész lett, persze azért ehhez is le kellett érettségizni. A fiam egy jó nevű szerzetesi iskolába járt, ahol egy nagyon kedves bácsi tanította a matematikát, még nem az utolsó évben váratlanul elhunyt, és bizonyos M-matya vette át az osztályt, akinek ki sem mondom a nevét, mert meglett családapák kezdenek felejtékezni a puszta említését. Az más kérdés, hogy a vaskezű atya nem ártott a társaságnak, akik a kedves bácsitól semmit sem tanultak, a május megrohamosan közeledett. A retteget atya nekilátott hát a felzárkóztatásnak, mindeközben persze mesés vagyonok vándoroltak át a családoktól különféle külön tanárokhoz. Az édesanyám sem bízta a dolgot a véletlenre, az utolsó hetek valamelyikén Rómában voltak, ahol Szent Péter sírjánál mondatott misét, hogy meglegyen a fiam évvégi kettese, ami ugye belépő az érettségire. Ha a szüleimmel múlik, bárkivel lepaktáltak volna, gondolkodás nélkül augúrokat és haruszpexeket is fogadnak. De szerencsére megjött a ír, hogy szabad az út, meg lett az évvégi átmenő jegy, és aztán a matematikai érettségén is sikerült átevickelni, mi több a bölcsészkarra is sikerült az egyetemi felvételi, sőt, még a következő gyerekemnek is sikerült, és most a legkisebbnek is sikerülni fog. És azt talán el sem kell mondanom, hogy azóta egyikük sem számolt ki semmit, de nem is ez a fontos, hanem az, hogy soha senki nem kérdezte meg tőlük, hogy hány pontjuk volt matematikából az érettségén, és a világ egyetlen elit egyetemén sem feszegették, hogy akkor hetedikben ez a kémia félévi jegy hogyan is volt, de az sem, hogy szépen írtak-e harmadikban, pedig a tanítónéni elmondta, hogy aki nem ír szépen, az képtelen lesz igényesen és tisztességesen dolgozni, nos, a tanárnő tévedett, képes lesz. A harmadik gyerekemnek soha ilyet nem mondtak, csak kedvességet, segítséget, de erős következetességet is örömet kapott az iskolájától, és most, hogy 13 év után búcsúzunk a Waldorf közösségtől, Isten áldjon meg ezerszer mindenkit, akivel csak kapcsolatba kerültünk, és Kriszti tud, hogy hiányozni fogsz, tudják, ő a szupercinikus, zseniális, homorú anyukája a lányom barátnőjének, akivel 13 évig röhögtünk át minden nehézséget, szóval Kriszti hiányozni fogsz, és tud, hogy a legjobb dumáj családi mondások lettek, és most el sem sorolok minden tanárt, akinek hálás vagyok, mert abban nagy bőgés lenne. Órákig tudnék mesélni arról a sok szépségről és jóságról, amit a Waldorf iskolában kaptunk, és sokan nem értik, hogy hogyan lehet büntetés és megaláztatás nélkül gyereket nevelni. Hát akkor elmondom, ez csak egy emlék. 8. Szent Mihály napja előtt az osztály a szülőkkel együtt akadályversenyt tartott este az erdőben, csupa izgalom volt minden, aztán kinn aludtunk, Solymár felett a hegyen hálózsákokban. Langyos őszi éjszaka volt, hajnalban mindenkit felköltött az osztálytanító, és míg lassan tintakékké vált a sötétség, olvasni kezdte a Jelenések könyvéből Szent Mihály arkangyal történetét, aki legyőzte a sötétség sárkányát. És míg ezt mesélte, a gyerekeket lassan beragyogta az égbolton felderengő, örökké győztes világosság. Köszöntöm Önöket, Farkas Adrián vagyok, és most csupa olyan emberről lesz szó a műsorban, akik azt csináltak, amit akartak, de azt nagyon jól. Évadot szervez a Képzőművészeti Egyetem, hiszen 170 éve született a szobrászati tanszék legendás professzora Strobl Alajos, aki 40 éven át volt Budapest egyik legfoglalkoztatottabb kültéri szobrásza. 1885-től 1925-ig tanított a Magyar Képzőművészeti Egyetem jogelődjén az Országos Rajzmintatanodán, ahol 1897-ben megalapította a Szobrász Mesteriskolát. Műterme az Epreskertben volt, és ott is tanított. A kert és a műterem együttes akkor egyszerre volt alkotóműhely, oktatási intézmény, a társasági élet szintere, ava mester Lóháton járt be órát adni, és a diákok megviccelték, átugratott az ajtóba tett akadályon. Máskor lovagi páncélban ment korcsolyázni, az Epreskertben legendás jelmezpálokat adott, és Jászé Marival elsétált Olaszországba. De tényleg, elmentek és kolostorokban szálltak meg útközben. 59 évesen kiment a frontra harcolni, és amikor kimélni akarták, felhorkant, hogy katona vagyok, nem műemlék. Persze zseniális szobrász volt, és ezt tudta is jól magáról. Fehér Ildikóval, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektor helyettesével beszélgettünk róla.
Aki egy kicsit ismeri, vagy beleolvasott Strobl Alajos élettörténetébe, az tudja, hogy egy rendkívül érdekes, különleges.
Tüneményes volt, mint egy mixált hős.
Valóban. A Képzőművészeti Egyetem, amikor úgy döntött, hogy egy Strobl évadot szervez, akkor arra gondoltunk, hogy ezt nem lehet egy hagyományos módon egy kiállítással, vagy egy tudományos konferenciával indítani, hanem Stroblra jellemző módon, és ezért egy farsangot szerveztünk. Utolsó napján, tehát ez február 17-én volt, és az Epreskertben felöltöztek a tanárok, diákok, az operaháztól kaptunk jelmezeket, a külföldi hallgatók főztek, volt nemzetek konyhája, és egy nagyon jó hangulatú estel ünnepeltük meg lényegében az évad kezdetét. A szobrász tanszéknek volt ő gyakorlatilag a megalapítója, és máig a Képzőművészeti Egyetemnek a szobrász tanszéke az ott működik, abban az épületben, ahol Strobl Alajosnak volt a műterme.
Száz hány év?
Hát, már olyan 150.
És még mindig belép az ember abba a világba, becsukja az Epreskert ajtaját, és így bevonódik egy hangulatba. És
igen, az Epreskert valóban egy nagyon különleges sziget ott a hatodik körület közepén, részben a fák miatt, különleges hangú épületek miatt, illetve máig ott vannak azok a szobrok és épületek, amiket Strobl maga helyezett el, maga vitt oda, ugye például a Kálvária a kert közepén, vagy a kolozsvári Márton és György középkori Szent György lovasszobrának a másolata. Tehát az ő szellemi öröksége az nagyon konkrét, de ugyanakkor a tárgyak is, amik az ő emlékét törzik, azok máig ott vannak.
Akkor beszélünk arról, hogy Budapesten számba tudjuk venni, hogy biztos van egy szám, hogy hány szobra, hány köztéri, de hát mindenki folyamatosan elmegy a szobrai mellett, és tudom, hogy ez nem művészet történeti kategória, és nem is művészet értelmezési kategória, hogy szépség, de ezért ez mégiscsak jellemző arra, amit ő csinált.
Igen, hát mindenképpen a tér, ahol megfordulunk akár naponta többször is, tehát egy köztér, az befolyásolja az ott élő embereknek, vagy azon a téren áthaladó embereknek, azt gondolom, a gondolatát, a hétköznapját, a mindennapjait, és emiatt fontos az, hogy ő máig jelen van közöttünk, milyen műveket alkotott akár a várban. Talán amit legtöbbször emlegetni szoktunk, ugye ez a Mátyás kút a várban. Arany János szobra van a Nemzeti Múzeum előtt. Van egy Arany János szobor, ugye a Margit szigeten, akkor a Jókai szobor például, vagy a várban, ugye elfelejtettem az előbb említeni a Szent István lovas szobrot, ami ugye a Halász bástya mellett szintén egy meghatározó szobor. Jókai szoborhoz készültek ugye az olvasó lányok, amelyek most külön vannak a ligetben.
Iszonyú szerencsés az a nemzet, amelyik a nagyjait olyan emberrel tudja megalkottatni, hogy ez annyira hiteles, tehát én nem is tudom Arany Jánost másképp elképzelni, mint amilyen a Strobl szobor.
Ez így van, emiatt izgalmas ez a korszak, azt gondolom, mert Strobl, mert tényleg, tehát Mátyás királyt, az ő környezetét nem...
Vizslákkal,
igen, a kürtött túljó vadásszal.
Meg szép lányjal,
Jókait is, ahogy ugye lényegében ezek annyira meghatározó művek, amelyek szerintem generációkig hatnak. Vagy az Operaház homlokzatán, ugye ott van Liszt és Erkel ülőszobra, a szfinxekkel, az is az ő...
Ő ismerte is ezeket az emberek, akiknek a szobrát megcsinálta.
Liszt és Erkel konkrétan ők modellt ültek neki, ugye tudjuk, Ferenc József is modellt ült neki, sőt a kor hírességei, hogy úgy mondjam, a celebek, századfordulók környékén, ők mind személyesen jártak az Epreskertben, Strobl műtermében, és modellt ültek neki, igen.
Ez a művészet történet hogy értékel? Ugye ez akadémizmus, hogyha stílusba kell besorolnunk, de ma mit gondolunk erről?
Hát én úgy szoktam fogalmazni, hogy Strobl inkább élt Mátyás király korában, mintsem saját korában, tehát a 20. század első felében, mert hogy azok a modern művészeti irányzatok, izmusok, azok annyira őt nem érintették meg. Hogy miért? Én azt gondolom, hogy...
Nem ez volt a dolga, hát most képzeljünk el, egy izmusokkal megcsinált, nem tudom, én elcsúszott Arany János szobrot, nem ezt akartuk. Tehát azért ezt el kell dönteni, hogyha köztéri szobrot csinálunk, akkor annak meg kell felelni az átlagember ízlésének, sőt, a fölé kell emelkedni, de nem biztos, hogy a modernitás itt mindenképpen, de ez csak az én véleményem.
Másrészt pedig ugye ez az ezredforduló környéke. A millenniumnak az időszaka hangulata befolyásolja azért ezt az ízlést, ezt a stílust, és nyilvánvaló, hogy ennek is az eredménye, hogy Strobl kvázi inkább az akadémikus ízlés felé fordult.
A nagy állami megrendelések kora, tehát itt valahogy egységes volt az a városkép, ami pont akkor alakult ki, neki ehhez is alkalmazkodnia kellett.
Nyilván igen, és a tanultságai is, tehát ő Bécsben tanult az 1870-es években, és ott az ő mestereitől, illetve az őt körülvevő művész világtól ő ezt tanulta, ezt látta annak idején.
A mai szobrászképzésben mi az ő helye? Szeretem, amikor belépek az Epreskertbe, hogy ott van egy ló, meg ott van Erzsébet királynő, tehát hogyha valaki az millennium idején állami megrendelést akart kapni, akkor ló vagy Erzsébet királynő, ez biztos megélhetés volt. Szóval azért ez megkerülhetetlen egy a szobrászképzésben ma is, nem? Hogy ezeket a klasszikus formákat ismerjék.
Mindenképpen. Részben, ahogy említette, tehát a hallgatók ezt látják, ott haladnak el mellette naponta többször. Ez nyilván az ő ízlésüket, hangulatukat befolyásolja. Másrészt viszont, amin érdemes még elgondolkodni, hogy ez a köztéri szobrászat. Ez is egy érdekes fogalom, vagy egy érdekes műfaj, ami gyakorlatilag mostanáig része volt a szobrászképzésnek, de idén szeptemberben indul egy új specializáció a szobrász tanszékünkön, ezzel a címmel, hogy köztéri szobrászat, ahol kifejezetten erre fókuszálva kapnak képzést a hallgatók. És ez akárhogy is nézzük, bármilyen megközelítésben, ez mégiscsak annak valamiféle folytatása, aminek a talán az egyik legnagyobb alkotója vagy képviselője volt Strobl Alajos.
Ugye azt mondják, főleg ezen az egyetemen nagyon sokszor gondolom elhangzik óra közben is, hogy ahhoz meg kell tanulni a klasszikus alapokat, hogy aztán túl tudjál rajta lépni.
Nyilvánvaló, igen, tehát ennek a képzésnek része például az anatómia oktatás nálunk.
Zseniális anatómia oktatás, zseniális professzora.
Igen, ahol tényleg kvázi úgymond a hagyományos akadémiai képzés részeként az emberi alak tökéletes megformálását meg kell tanulniuk, ugye a hallgatóknak az izmoktól, a csontokon át, mindenféle apró részletével.
És akkor beszéljünk az évadról, hogy mi minden fog történni.
Készítettünk egy kerítés kiállítást, ami az Epreskert, tehát körbevevő kerítésre lett elhelyezve, 2x20 nagy tabló, amelyen archív fotókat lehet látni, illetve rövid leírásokat Strobl Alajosról, az ő életéről, az Epreskertről. Igyekeztünk anekdotákkal fűszerezve ezt megírni, azért, hogy tényleg az utca népe, akik arra járnak naponta, lássák azt, hogy mi is történt itt annak idején ebben a kertben, értsék azt, hogy ez egy különleges, rendkívüli helyszín, és egy kicsit jobban megismerjék Strobl Alajost és az ő munkáit.
Jobban kinyíljon a szemük arra, amit látnak magukkal. Úgy szerintem ez nagyon fontos, hogy az ember, hogyha vonzónak talál egy mestert, akkor a munkáit is jobban meg fogja figyelni.
Mindenképpen igen, illetve ezek a tablók reflektálnak azokra a művekre, amik ott van a kertben, tehát egy archív fotó például az előbb említett Szent György szoborról, és akkor a történetével, és akkor ott van ugye mögötte maga ez a Szent György szobor, és ez azért is fontos, mert úgymond ez egy 24 órában nyitott kiállítás, tehát bár bármikor a kert épületeivel együtt ezt meg lehet nézni.
Most egy igazi kincset mutatunk önöknek, Szénási Zsófia kolléganőm találta, köszönjük neki. Az volt a szalag írva, hogy Istok János visszaemlékezése Strobl Alajosra. A felvétel valamikor az 1950-es évek végén készülhetett. Istok János szobrász 58 évvel azelőtt Strobl Alajos tanítványa volt az Epreskertben. Felidézi Strobl virtuóz munkamódszerét, állatszeretetét, az Epreskertben gyakran felhangzott cigány muzsikát és klasszikus zenei koncerteket. Mestere nagy társaság életet élt, hajnalonta Kürtszóval lovagolt ki a Stefánia útra. Visszaemlékezik, hogyan fogadta őt Strobl Alajos a mesteriskolában, ahova aztán 6 éven keresztül járt. Hallgassák!
Bizony, idestova 58 éve kerültem Strobl Alajos mesteriskolájába. Müncheni tanulmányom után, és 6 évig tanultam és dolgoztam a Bajza utcai Epreskerti műtermemben. A mesterem ma is úgy él emlékezetemben, mintha el sem szakadtunk volna egymástól. Strobl Alajos művészetét nagyon becsültem, hiszen sok alkotása világviszonylatban is műkincs számba megy. Csodálatos energiával nagyon gyorsan dolgozott. Szinte virtuóz módon kezelte a mintázófát, és egy vonalban meghúzta az alak kontúrját a vállától a bokájáig. Külön nagy élvezet volt nézni, hogy dolgozott Strobl mester. Szerette az érdekes helyzeteket. Korának legkiválóbb embereit mintázta. A legnagyobb pályázatokon vett részt, sok sikerrel és központja volt a zajló akkori művész életnek. Nagy állatbarát volt. Az Epreskertben egész állatsereglet tartott a legkülönbözőbb állatokból. Vörös frakkos majma és Cézár nemű kutyája műtermében is jelen lehettek. Nagyon szerette a cigányzenét, és igen gyakran Radics hegedülése mellett mintázta a szobrait. Különböző művészek hangversenyeztek nála, köztük Hubai Jenő is, ahol a legkiválóbb operisták énekeltek. Szerette az ünnepi estéket. Nagy értéke volt az humor iránt. Jászai Maritól Ferenc Józsefig rengeteg közismert személyiség fordult meg műtermében, hogy megcsodálják művészetét, és modellt üljenek neki. Láttam ihletett munkálkodását, de tudom, hogy sokat vajudott az Erzsébet pályázaton, és véleményem szerint módosította azt. Sokat vajudott a szobraival, mert tökéletesíteni akarta alkotásait. Minden hajnalban lóra ült, az epreskertben megfújta a kürtjét, és kilovagolt a Stefánia útra, és én biciklin kísértem a mestert. Roppant, közvetlen és emberi tudott lenni. Egy kiránduláson, ahova elvitte tanítványait, felmászott egy vastag fára, annak egyik ágán lovagló ülésben helyezkedett el, és onnan szónokolt a felbámuló fiatalokra. Ma gyakran járok a múzeumkertben. A múzeum körül, Strobl aranyszobrától el a Széchenyi szobrom mellett, és bizony gyakran van eszembe Strobl a Lajos és korának nagy művészei.
A mester a legkifejezőbben és a leghűbben követte Strobl a Lajosnak a stílusát és a Stroblli szobrászatot.
Hát kérem, mikor engemet fölvett Strobl a mester iskolába, nekem már akkor ez az irányzatom volt, annélkül, hogy én őt ismertem volna. Nekem már ez a irány rögződött már belém már kezdett óta. És mikor én elmentem, jelentkeztem, hogy a mesteriskolába felvehető vagyok-e, akkor ő megnézte a műveimet, és azt mondta, ja, kérem, maga nagy fába vágta a fejszét. Maga kérem nem tudja, hogy tulajdonképpen milyen nagy feladat az, hogy lovas szobrokot mintázni. Mert akkoriban közbevetőleg mondom, hogy én a 96. díszfölvonulás lovas banderiestáit mintáztam meg. És ezekre mondotta ő, hogy nagy fába vágtam a fejszét. Látta többi műveimet is, és erre kérem, hát a vállamra tette a kezét, és azt mondotta, hogy jó lesz, ha ideül maga, mert akkor nagy művész lesz magából.
És úgy látszik, Strobl mesternek igaza volt. Istók János egyike a legöregebb szobrászainknak, és azoknak, akiknek a legtöbb szobra, a legtöbb gyönyörű szobra a főváros terein, utcáin látható.
Erre kérem szépen azt mondotta nekem, hogy szeptemberben jelentkezzem Nagy Sándor minisztérium belül kiküldöttnél, aki a mesteriskolák ügyeit intézi, ő már tudni fogja, hogy mi a kötelessége, és nekem ki fogja állítani a felvételi igazolványt. Én jelentkeztem is, és azóta aztán egyfolytában 6 éven keresztül tanítványa voltam a mesteriskolának.
Strobl a Lajosra emlékezett egykori tanítványa, Istók János szobrász, akit valamikor az 50-es években kérdezett a Magyar Rádió.
Thank you.
Milyen izgalmas arra gondolni, hogy mondjuk Strobl Alajos is kortárs volt a maga idejében, és a műcsarnok pont azért jött létre, hogy a mindenkori, éppen friss és aktuális kortárs művészetet mutassa be. És ami egykor formabontó volt, az az időben előre haladva klasszicizálódik, és ez benne a legszebb. Veres Emese Gyöngyvér a műcsarnok művészeti igazgatójával, Szegő Györggyel beszélgetett.
Már megszoktuk, hogy a műcsarnokban egyszerre több kiállítást is megtekinthetünk, és beszámoltunk egy-egy kiállításról önmagában, de talán sohasem néztük ezeket a kiállításokat úgy, hogy vajon egymásra épülnek-e. Van-e valamilyen koncepció, amely összekötheti őket? Talán ez egy picit a mi hibánk is volt, hogy erre nem világítottunk rá.
Most is van, és bizony korábban is voltak ilyenek, például az előző kör, az három olyan művészt mutatott be, akik mondjuk így, hogy tűrt művészek voltak, középen Makovec Imre térsora volt, igazán impozáns kiállítás, és két oldalt pedig Kőpál szobrászművés és Olasz Ferenc fotóművész, tulajdonképpen szakrális tematikájú képei voltak, és ez a három nem csak az ő esetleg mondjuk így baráti kapcsolatuk miatt kötötte össze a különféle tereket, hanem ez egy hálózat volt, amit az emberek be is írták, hogy köszönik, hogy egy ilyet így láttat a műcsarnok. Korábban is volt, még korábban is volt, volt a 60-as, 70-es évek tűrt művészetét bemutató Kik vagyunk című, nem túl eredeti cím, de kifejezte a lényeget, kiállítás együttes, ahol azt a közeget, beleértve azt a kulturális közeget, nem csak a képzőművészetet, ami itt tulajdonképpen a mai generációk nem is ismerhetnek, mert mi éltünk akkor, nem ők, mutattuk be. És ez a mostani kiállítás hasonlóan egy ilyen hálót alkot, az én szándékaim szerint azt mutatjuk be, hogy a kísérletező művészek milyen sorsot élhettek meg, mondjuk úgy az elmúlt 80-90 évben.
Hogyha az elmúlt kiállításoknál nem figyeltünk fel az összefüggésekre, az azért is volt, mert például Kőpálnak a művészete önmagában annyira magával ragadó volt, Makovec Imrének a sokszínűsége, az a rengeteg munka, amelyet megtekinthettünk a műcsarnokban, már azt hiszem, hogy nem is vitte feltétlenül tovább a gondolatainkat, és azt hiszem, hogy most is ugyanígy vagyunk vele, mert hogyha Barabás Albert Lászlóra gondolunk, nem hiszem, hogy sokunknak a festészet jutna róla eszébe, és inkább ott is leragadunk ezeknél az adatoknál, magánál a művészeténél, hogy hogyan alakul ki.
Nem leragadunk, sodródunk. Elképesztő sodra van ennek az adatvilágnak, és egyáltalán annak a nem analóg világnak, ami a művészetekre, a különféle új műfajokra óriási hatással van az elmúlt 30-40 évben, aminek Barabási tevékenysége is tulajdonképpen terméke. Nem arról van szó, hogy melyik milyen értékes életmű, hogy a műfajok összehasonlíthatóak vagy sem, hanem például a most látható kiállítások esetében Gyarmati Tihamér, aki az Európai Iskola tagjaként került, mondjuk úgy, hogy a 20. századi képzőművészet elefántcsontornyába és a tűrt művészek közé, egy múlt Cseke Szilárd, aki most olyan jó 50-es, 2015-ben a Velencei Biennálén nagy feltűnést keltettek az installációi és videóinstallációi, ő pedig azt mondhatom, hogy a jelen. És középen kérdőjellel előtte és utána is a Barabási féle látványosság, óriási látványosság, pedig a jövő. De hogy jövő ez, ezt a következő 20-30 év fogja eldönteni.
Mitől jövő Barabási Albert László művészete, és nem jövő esetleg a Cseke Szilárdé, hiszen mind a kettőjük esetében beszélhetünk egyfajta hálózatiságról, sőt, ahogy Barabási Albert László egyik interjújában mondta, önmagában a művészet, a művészek kapcsolata is egy hálózat.
Úgy gondolom, hogy eltérő módon közelít a két alkotó, egész más világokat képvisel. Cseke Szilárd egészen rendkívüli kiváló festő. Szoktuk mondani, hogyha nem itt élne, akkor mekkora lehetőségei volnának mondjuk a műpiacon. Tehát ő tulajdonképpen Konkó Gyula tanítványaként és szellemi örököseként is gondolkozik a festészetről. Természetelvű képeket látunk, illetve azt gondoljuk, hogy azok azok, de amikor ő festi, akkor nem így gondolkodik erről, hanem az a gesztus festészet, mondjuk úgy, hogy az 50-es évek informál festészete, minden ecsetvonásnál, de közben spaklival fest, azok a mozdulatok izgatják, és az abból kihozható, mondjuk úgy maximum érdekli. Ez egy identitás probléma, neki saját magának is, és ő állandóan azoknak a témáknak az emberi oldalát úgy közelíti meg, hogy milyen identitások veszik őt körül, mibe élünk, milyen csapdái vannak ennek az előző 30-40-60 évnek. Ezt többek közt azért is tudja közelről látni, mert olyan helyeken is dolgozott külföldön, ahol sok magyar dolgozott, és látta azt a identitás keresést, nem csak a saját művész identitás keresése volt, hanem azoknak a magyaroknak, hogy mit kezdenek az életükkel azokban az élethelyzetekben, ami mondjuk Angliában egy magyarnak a alsóbrendű tevékenységekkel megadatik. Nagyon érdekes szociológikus, talán antropológia az, amit csinál, megközelítés, amit fest, vagy amiket megcsinál azokban a gépezetekben, amiknek a kényszerpályai egy teniszlabdának, vagy egy pingponglabdának, és azoknak a mozgatása mennyire kívülről történik, azt a fajta társadalmi tehetetlenségeket mutatja, amivel ezek a nyugati társadalmak fogadják a bevándorlókat.
Gyarmati Tihamér esetében mennyire beszélhetünk egy identitás keresésről pont akkor, amikor tiltott volt, illetve később aztán megtűrt volt az ő művészete? Hiszen ugye a képein azt látjuk elsősorban, hogy mintha művészileg keresné a hangját az absztrakt és a figuralitás között.
Tihamér János néven jegyezték be a könyvbe, és a 40-es évek végén, 50-es évek elején arra kényszerítették, hogy használja a János nevet, mert a Tihamér arisztokratikusnak tűnt, és ő pedig csak azért is identitással Tihamér maradt. Az a kísérlet pedig, ami arról szól, hogy az egész évszázadban húzódó geometrikus absztrakt művészet és a természetelvű, mondjuk úgy az ő időszakában meghatározó biomorf gondolkodásmód között hogyan lehet hidat teremteni. Úgy gondolom, hogy neki ez rendkívüli módon sikerült, keveseknek így a magyar művészetben. Tulajdonképpen bajba került ezzel, mert az európai iskola, ahol helyt adtak ennek az identitás keretésnek, az be lett tiltva, a művészek be lettek tiltva. A különös egysége a kiállításnak az a részlet, ahol a 40-es években Magyarországon a Képzőművészeti Egyetemen akkor főiskola tanuló egyiptomi kopt származású festőművész bekerült ebbe a közegbe, és amikor úgy gondolta, hogy innen nem árt el menni, akkor megbeszélte 46 művésszel, hogy 60 valahány képét elviszi a nyugati világba, és ott megpróbálja ezt az európai kultúra részévé tenni. Gondolkoztam azon, hogy ez miért nem sikerült, mert nem sikerült, pedig jó sok helyen megpróbálta ez a Makarios nevű később műkereskedő is volt Argentinába, de útközben megállt Svájcba, és Max Billnek is ajánlotta, illetve Max Bill ismerte ezt az európai iskolás csapatot, és nyitott volt erre, és valahogy mégsem lett. Max Bill építészként csinált egy Bauhaus iskolát Ulmba, és valahogy nem lett abból, a New Bauhaus lett Amerikába a művészet ilyenfajta folyamatosságát biztosító egyetem, és nem az ulmi. Nem sikerült ott se, Párizsba sem, Párizs és New York között óriási küzdelem volt, Európa nem nyerte meg ezt a meccset még azóta se. Ez a Makarios mappa New Yorkba került, és ott végül is egy magyar gyűjtő, egy Müller nevű gyűjtő megvette, pár évtizedet még ott el volt vele, és hazahozt, és végül a Kiszteli Múzeumnak ajándékozt ezt a mappát, és annak egyes részeit, nagy neveket itt kiállítunk mi is.
Tehát akkor látszik, hogy mi minden van még, ami felfedezésre vár.
Ha bejön egy néző, valószínűleg nem mindegyik érdekli, az emberek jönnek a Gyarmatit megnézni, de át fognak menni a Barabásin, és látják, hogy hű, ezt is meg kell nézni, és ugyanez a helyzet. Cseke Szilárdnál is bementek az előző kettőre, és én itt mondom, ez a három dolog összefügg, akkor kívánom, hogy mind ebbe találják meg a gyönyörűségeket együtt, mert sokkal többet fognak tudni, mikor kijönnek.
Szegő Györgyöt, a Műcsarnok művészeti igazgatóját hallották. És nem csak az érettségi kezdődik május 4-én, hanem Veszprémben a Gizella Fesztivál is, a Királynék városának legnagyobb összművészeti fesztiválja. Hallgassák Felszegi Csaba programajánlóját.
A több mint három évtizedes múltra visszatekintő összművészeti fesztivál koncertek, kiállítások, előadások mellett ismeretterjesztő képzőművészeti, gasztronómiai, valamint családoknak és gyermekeknek szóló programokat kínál az érdeklődőknek. A Gizella napok hagyományos Gizella királynéhez kapcsolódó rendezvényeinek idén is Veszprém történelmi belvárosa ad otthont. Zalavári Eszter főszervezőt hallják.
A Gizella napok az elmúlt három évtizedben számos átalakuláson ment keresztül. A programsorozatnak alapítása óta egyik legfontosabb eleme volt a Veszprém történelmi vallási gyökereihez és Gizella királyné alakjához kapcsolódó programok, valamint a helyi kulturális értékek bemutatása, a kulturális intézmények, illetve a helyi közösségek és nemzetiségek programjain keresztül. Emellett az elmúlt években bővült a helyszínek köre, a programok sora pedig a mai fesztiválok élmény programjaival egészül ki, emellett pedig olyan fellépőkkel, amelyek révén a fesztivál nem csak a veszprémieknek, de a régióból és az ország különböző szegmenseiből érkezőknek is vonzó program kínálatot nyújt. A Gizella díjak átadása, valamint a Szirtes Edina Mókus és Akusztik Kvártett ünnepi műsora az Óváros téren, az ünnepi Szentmise pedig a Szent Háromság téren kerül megrendezésre, ez utóbbin a Magyar Honvédség légierő zenekara, a Mendelzon Kamarazenekar és a Veszprémi Főegyházmegye kórusai működnek majd közre. A látványos történelmi felvonuláshoz a zászlóforgatók, gólyalábasok, valamint a helyi közösségek és nemzetiségek csoportjai mellett idén 5. alkalommal Veszprém városrészeinek képviselői is csatlakoznak majd. A fesztivál hétvégén, május 8-án, 9-én és 10-én idén is gazdag könnyűzenei kínálat várja az érdeklődőket. A koncertek három helyszínen zajlanak, az Óváros téren, a Hangvilla előtti téren és a Váráruház előtti téren. A három nap alatt színpadra lép többek között a Csak neked kislány, a Punani Massif, az Anna and the Barbies, a Kék nyúl, a Fiúk, a Lóci játszik és a Bohémien Betyársz. Emellett pedig olyan veszprémi kötődésű zenekarok is helyet kaptak a zenei programban, mint a The Bluesberry Band, az LGT Emlékzenekar és a Hollywoodó. A koncertek sorát és az egyhetes programsorozatot idén is a Gizella női kar koncertje zárja május 10-én vasárnap este 6 órakor a Megyeháza Szent István termében. A Lackó Dezső Múzeum két időszaki kiállítása zárul május 10-én. A Gizella napok hetén mindkét kiállításra várják az érdeklődőket. Az Üveg Alkímiája című tárlat Bohus Zoltán és Lugosi Mária a kortárs üvegművészet két kiemelkedő alakjának alkotásait mutatja be. Az Ország Lili és Művésztársai című tárlathoz pedig a Gizella napok hetén két tárlatvezetés is kapcsolódik.
A város kulturális szervezetei együtt készülnek az eseményre, ahogyan a helyi művészetek háza is. Szerdán a Botanic Art Oasis program keretében például Kolostorkertek középkori kulinária címmel lesz előadás a Dubnicai palotában. Grászli Bernadett igazgató beszél a részletekről.
A Gizella napok május első hetében egy olyan különleges alkalom, amikor mind a kortárs képzőművészet, mind pedig a történeti hagyományok egyaránt megmutatkoznak a Művészetek Háza Veszprém programjában. Ennek hűen május 6-án szerdán a Botanic Art közösségi térben egy olyan különleges előadást hallgathatnak meg az érdeklődők, Árkovics Edit kolléganőnk tolmácsolásában, amely a középkori gyógynövénykertek, a kolostorok gyógynövénykertjeinek a világába vezet el bennünket, és az itt szerzett tudásanyagot felhasználva tavaszi zöld levesek készítésére alkalmas recepteket is tanulhatnak az érdeklődők, ebből a hagyományból, ebből a régi középkori hagyományból kiindulva.
Ez jól illik a Botanic Art kiállításai közé.
Ez így igaz, ezután pedig a Gizella napok program tervezete természetesen egy rendhagyó kiállítás megnyitóval is indul. Az egyik a csütörtöki napon, hogy nyílik? Fenyvesi Otto, József Attila Díjas költőnek a különleges kiállítását tekinthetik meg az utcagalériába, a Szilágyi László mesterművészről elnevezett utcagalériába.
Punkfestő és Veszprém középpontjában, egy aluljáróban van ugye ez a tárlat.
És ezen a kiállítóhelyen lehetőség van arra, hogy izgalmas kortárs veszprémi kötődésű alkotók is megmutassák munkáikat. Fenyvesi Otto vers kollázsai kerülnek bemutatásra. Ez egy nagyon izgalmas átmenet és kettősség a szavak és a kép összeolvasztásával. Úgy gondolom, hogy izgalmas lesz látni ezt a fajta kiállítást. Az utcagalériában első alkalommal mutatkozik be Otto kiállító művészként. A következő napon, a Gizella napok péntekén fényművészettel folytatódik a programunk, és Kovács Ivó kiállítása tekinthető meg a Fixir galériában. Kovács Ivó egy olyan különleges alakja a magyar kortárs képzőművészetnek, aki már több mint 20 éve, a 2000-es évek eleje óta foglalkozik különböző szabadtéri vetítésekkel. Képzőművészeti egyetemen végzett, majd később a festőszakon, majd később az intermédia tanszék csapatához csatlakozott. Bodos László Zsolttal és Bicsek Viktorral nagyon korán elkezdett magyar tekintetben foglalkozni az épületvetítésekkel, így állandó meghívott rendszeres résztvevője a Pécsi Fényfesztiválnak.
A hagyományoknak megfelelően a veszprémi érsekség is számos programmal készül. Többi között hittan és kórus találkozót szerveznek. Lószné Dömötör Enikőt, az érsekség munkatársát hallják.
Gizella napra már jó régóta sok-sok programmal készülünk. Nagy hagyománya az Egyházmegyében és itt Veszprém városában, hogy a Gizella napot a várossal együtt ünnepeljük. Gizella személye az, aki a templomainkat felruházta és liturgikus eszközökkel ellátta, tehát nagyon hálásak vagyunk neki. Neki köszönhetjük, hogy a napi vallásgyakorlást eleink megtehették, így nagy örömmel kapcsolódunk be a Gizella napi ünnepségben. Egy teljes hétvégés programkavalkáddal várjuk az embereket, de érkezik hozzánk 1000 hittanos is, aki egy hittan találkozóra érkezik. Nekik is számtalan program lesz, de érkeznek hozzánk bérmálkozók is ezen a hétvégén, akik bérmálkozásra készülnek, kórus találkozó is lesz. A Boldog Elvatás kapcsán
Bódi Mária Magdolnától beszélünk.
Így van, a Bódi Mária Magdolna Boldog Elvatására, akik akár személyesen, akár online részt vettek, vagy látták a Boldog Elvatást, láthatták, hogy egy gyönyörű nagy kórus éneket. Ők mindannyian a miénk, hiszen az Egyházmegye területén szolgáló kórusok szolgáltak itt a boldogávatáson, és olyan élmény volt számukra ez a közös szolgálat, hogy elhatároztak, hogy évente egyszer egy kórus találkozó keretében találkoznak, pénteken érkeznek már hozzánk, szombaton ők végzik a szolgálatot, ezt mi nagy örömmel fogadjuk be, és várjuk őket nagy szeretettel, tehát egy kórus találkozó is lesz. Azt gondolom, hogy a kórus muzsika is meg fog szólalni a délelőtti szentmisén, és este pedig egy zenés áhítatban, szombaton este 6 órakor Székesegyházban. Azt gondolom, mind a kettő különleges élmény lesz.
Ha már királynék városa, akkor mit jelent a városnak, illetve az érsekségnek Gizella alakja?
Gizella alakja, ahogy említettem, azért fontos nekünk, mert ő indította el a Székesegyház építését István mellett, ami talán még kézzelfoghatóbb, hogy a liturgikus eszközökkel ellátta a templomainkat, a régió templomait az ő saját vagyonából. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy a családi vagyonából ruházta fel a templomainkat, és így az épületeink megtelhettek vallásgyakorlatnak az eszközeivel, és így tarthattak szentmisét annak idején eleink.
Ez volt a Gondolatjára Kossuth Rádió kulturális hetilapja, a zenei szerkesztő Radi Zsuzsa, a hangmérnök Schwarz Nóra és a gyártásvezető Maja Andrá nevében is búcsúzom. Farkas Adriánt hallották.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
3 óra hírek.